Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, helyünket elfoglalva énekeljük a kezdőénekünket, a 309. dicséretünket énekeljük, a 309. dicséretünknek énekeljük mind a 7 versét. Az első vers így kezdődik: Mennyei ige, jelenjél! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk és hálát adunk neked azért, hogy ezen az egész héten lehetőség van ezen a hétközi alkalmon te veled találkozni. Köszönjük azt, Istenünk, hogy közösségben készülhetünk karácsony ünnepére. Köszönjük azt, Istenünk, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy ezen a mai alkalmon is elcsendesedjünk, és egyedül a Te igédre figyeljünk. Kérünk, Istenünk, Te add azt, hogy hadd tudjunk kizárni minden problémánkat, és kérünk, Istenünk, Te add azt, hogy hadd tudjunk egyedül a Te igédre figyelni. Kérünk, Istenünk, hogy Te szólíts meg bennünket a Szent Lelked által. És Te add azt, Istenünk, hogy az igédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói és megcselekvői is lehessünk. És imádkozunk, Istenünk, azokért a keresztény testvéreinkért, akik akár ezen a mai napon is üldöztetést kell, hogy elszenvedjenek a hitükért. Kérünk, Istenünk, hogy Te áld meg őket, és Te segíts meg őket a nehézségek és a megpróbáltatások idején is. És bűnbánó szívvel állunk előtted, Istenünk, hogy sokszor mi elkényelmesedünk a hitünkben, elkényelmesedünk a veled való kapcsolatunkban. Kérünk, Istenünk, Te add azt, hogy hadd tudjunk mindig megújulni a veled való kapcsolatban és a benned való hitben. Így kérünk, Te add azt, hogy hadd tudjunk erre a mai alkalomra is így tekinteni, mint egy általad és tőled készített lehetőségként. A Te fiad nevéért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat és könyörgésünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 367. dicséretünknek az első versét. A 367. dicséretünk első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk. Isten igéjét ezen a mai alkalmon a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levél 4. részének a 13. versétől olvasnám, az 5. rész 2. verséig. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által és vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amit felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonyája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Az időpontokról és az alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amen. A felolvasott hosszabb igerészből egy verset kiemelnék, és ez lenne az ige hirdetésem alapigéje. Ez pedig a negyedik résznek a 18. verse. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Kedves testvérek, aki Budapesten a 14. kerületi Tököli út 61 szám előtt megáll, és figyelmesen körbenéz, akkor egy nagyon érdekes és különleges dologra figyelhet fel. A házépület első emeletének az erkélyén ugyanis egy furcsa szobor található. Egy várakozó női alak az, amelyik az utcafrontra néz. A szobor eredetét egy nagyon-nagyon érdekes történettel magyarázzák. Az első világháború idején ebben a házban egy fiatal házaspár élt. A harcok betörésével együtt a férfit is behívták a seregbe, aki a behívónak engedelmeskedve elindult, és részt vett ő is a harcokban. Azonban a frontról rossz hírek érkeztek, és a feleséggel közölték azt, hogy a férje a harcokban elhunyt. A feleség nem akarta elhinni ezt a hírt, és napról napra az erkélyen árva várt, és abban reménykedett, hogy megláthatja majd a férjét, bízott abban, hogy a férje haza fog térni a frontokról. Ebben az időben több járvány is volt, és ez a szegény asszony elkapta az egyik ilyen szörnyű betegséget, és rövid időn belül elhunyt. Nem sokkal ezután a férj hazatért a frontról, kiderült, hogy a hír az nem volt igaz, és a szomszédok elmesélték azt, hogy a feleség minden nap ott állt kint az erkélyen, és várta azt, hogy mikor fog ő hazatérni. A férfi mély bánatában egy szobrot, ezt a szobrot állította az erkélyre, és befalasztatta az ajtót, hogy soha senki se léphessen ki oda. Ez a történet nagyon-nagyon szépen kifejezi az emberi várakozás szépségét, ugyanakkor a végességét is egyaránt. Bármilyen hűséges volt ez az asszony, és bármilyen hűséggel várta haza a férjét, mégsem találkozhatott vele, csupán egy kőszobor emlékeztette őt a feleségének a hűségére napról napra, és ez a kőszobor emlékezteti az emberi hűségre most is még az arra járókat. A felolvasott hosszabb igeszakaszban is azzal találkozunk, hogy a várakozó ember attól fél, hogy nem pillanthatja meg azt, akinek az eljövetelében annyira bízik. Isten igényére figyelve azt láthatjuk, hogy a tesszalonikai gyülekezet azt kérdezi Páltól, hogy mi lesz azokkal, akik Krisztus első, második eljövetele előtt hunytak el. Hogyan találkozhatnak azzal a Krisztussal, akinek az eljövetelét napról napra várják? Az új szövetséggel foglalkozó kutatók azt mondják, hogy ez a kérdés áll az első tesszalonikai levélnek a középpontjában. Jó látni, hogy a gyülekezet őszintén felmerte tenni a kérdését, azt a kérdést, ami nyomasztotta őket. Nem rémültek meg, hanem mertek tudakozódni. Bizonyára nem gondolta volna az akkori gyülekezet, de az ő kérdésfeltevésükből, 2000 év távlatából is tanulhatunk itt is most mi is. Azonban nem csak a kérdés, hanem a válaszadás is, Pálnak a válasza is megerősítő lehet a mi számunkra. Ugyanis Pál a felvetődő problémára tőle szokásos módon úgy válaszol, hogy ad egy elméleti és egy nagyon is gyakorlati jellegű útmutatást. Először elmondja azt, hogy mit üzen Isten ebben a helyzetben, és másodszor arról beszél, hogy ennek milyen gyakorlati üzenete kell, hogy legyen a mi életünkre nézve. A kettő egymástól elválaszthatatlan, és érdemes mindkét oldalt szorosan együtt szemlélni és vizsgálni. Tehát a mai alkalmon én is arról szeretnék szólni, hogy milyen elméleti illetve milyen gyakorlati üzenetet fogalmaz meg ez a néhány igevers Jézus Krisztus második visszajövetele kapcsán. Nagyon tetszik az igében, hogy Pál apostol világosan leszögezi, kiemeli azt, hogy mi az, amire tudjuk a feleletet, és mi az, amire nem Jézus Krisztus visszajövetele kapcsán. Bár a gyülekezet számára kérdés volt, hogy mi lesz a Krisztusban elhunytakkal, azonban Pál apostol magáról, Jézus Krisztusról kezd el beszélni. Első olvasásra úgy tűnhet, minthogyha megpróbálna a probléma elől az apostol kitérni, azonban láthatjuk, hogy itt nem erről van szó. Arról a Jézus Krisztusról kezd el beszélni, és tesz bizonyságot, akit Isten feltámasztott a halálból. Nem a várakozó emberről, hanem a győztes Istenről tesz bizonyságot Pál apostol. És a legfőbb bizonyosságunk Pál apostol szavai alapján is az lehet, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni erre a földre, ő nem hagyott magunkra minket. Azért ment el a mennyei atyához, hogy helyet készíthessen a mennyek országában az övéinek, és elküldte az ő szent lelkét. Tehát a gyülekezet és a mi várakozásunk sem hiába való. Nem csak azt mondja Pál apostol, hogy visszatér Jézus Krisztus majd, azt is elmondja, hogy miért fog Jézus Krisztus ismételten eljönni az övéiért. Először is azért, hogy feltámaszta azokat, akik benne hunytak el, és másodszor, hogy az ő benne hívők megkaphassák az örök élet ajándékát. Jézus feltámadása nem egy távoli esemény, hanem személyesen érint mindannyiunkat. Azért sem eredménytelen a mi várakozásunk, mert akár életünkben, akár halálunkban jön el Jézus, mi találkozni fogunk vele, hiszen ő az, aki legyőzte a halált. Pál apostol biztos benne, hogy Jézus Krisztus vissza fog ebbe a földi életbe térni, és fel fogja támasztani azokat az örök életre, akik ő benne hisznek. Ebből láthatjuk, hogy a keresztény várakozás az nem egy parttalan bizakodás. Nem csak azt várjuk, hogy majd úgy általában valahogy jobb lesz, nem azt várjuk, hogy majd a dolgok úgy maguktól helyreállnának, hanem egészen konkrétan Jézus Krisztusra és az ő eljövetelére várakozunk. Nem egy vágyakozás, hanem egy várakozás, amit Pál apostol hirdet, és amire buzdítja az igének a hallgatóit. Érdemes megkülönböztetni egymástól a várakozást és a vágyakozást. Láthatjuk azt, hogy a várakozásnak, a keresztény reménységnek célja van, míg a vágyakozásnak nincs semmi ilyennél. A várakozás mögött szívbéli bizalom húzódik meg. A várakozás valós dolog, míg a vágyakozás az embernek pusztán az illúziója. A várakozás arra indít, hogy cselekedjem, hogy elinduljak, míg a vágyakozás az lustaságra nevel. Ezek azok a dolgok, amelyeket Isten igéjében tudhatunk Jézus visszajövetele kapcsán. Tudhatjuk azt, hogy ő vissza fog térni, és tudjuk azt, hogy ő miért fog eljönni. Azért, hogy magához vegye az övéit. Viszont kiemeli az apostol, hogy nem tudjuk azt, hogy Jézus mikor fog visszatérni, mikor fog eljönni. Ezt nagyon képiesen fogalmazza meg az apostol, amikor azt mondja, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Jézus eljövetelének nem a mikorját, hanem a miértjét tudjuk, és ez az, ami fontos a keresztény hívő ember számára. Persze mindig voltak és lesznek olyanok, akik többet szeretnének elmondani, mint ami Isten igéjében szerepel. Kicsit viccesen, de mégis komolyan gondolva, tudnunk kell azt, hogy mi az, amit nem tudhatunk a kérdés kapcsán. Azonban ne ejtsen ez bennünket kétségbe. Hiszen Isten az igéjében kijelenti azokat a dolgokat, amelyekkel fontos tisztában lennünk. Mindezt nagyon szépen fogalmazza meg a 119. Zsoltár egyik verse, amikor azt olvassuk, hogy lábad előtt mécses a te igéd, lábam előtt mécses a te igéd, üsvényem világossága. Meggyőződésem, hogy aki ennél többet akar megfogalmazni, az valójában kevesebbet fog ennél mondani. Pál apostol elméleti jellegű bátorítása rámutat arra, hogy a keresztény várakozás egy biztos alapja lehet az életünknek. Ezt a hitbeli alapot a jéghegynek annak a részéhez tudnám hasonlítani, amelyik a víz alatt van. Televízió felvételeken és képeken biztos láttak a testvérek is már jéghegyeket, és bizonyára nagyon sokan tudják azt, hogy a jéghegynek körülbelül a 90%-a a víz alatt van, és pusztán a 10%-a az, ami kilátszik, és ami a víz fölött van. Ezért is próbálják a józanabb hajósok elkerülni a jéghegyeket, mert tudják azt, hogy sokkal nagyobb és sokkal erősebb egy ilyen hegy, mint amekkorának látszik. A mi életünkre átvetítve ez azt jelenti, hogy a hitünknek akkor lehetnek látható gyümölcsei, hogyha a mélyben, az Istennel való kapcsolatunkban minden a helyén van. Egészen konkrétan akkor, hogyha Jézus Krisztusnak a visszajövetelét úgy tudjuk várni, mint akik elfogadták már az örök életnek az ajándékát. Ennél a képnél maradva kérdezhetjük, hogy milyen látható, mindenki számára tapasztalható oldala van annak, hogyha valaki Jézus Krisztus visszajövetelében bízakodik, és Jézus Krisztus visszajövetelét reméli. Pál apostol ugyanebben a fejezetben mondja, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. A hívő embernek Jézus Krisztus visszajövetelének a várása az egyúttal vigasztalást is jelent. Vigasztalás, hogy az emberi élet nem pusztán néhány évtized. Vigasztalás, hogy az életünk nem értelmetlen, hiszen a földi futásunk végén Jézus Krisztus vár minket. Minden embernek szüksége van vigasztalásra, hiszen egy-egy betegségben és gyászban sokszor érezheti az ember azt, hogy vége és nincs tovább. Nem véletlen az, hogy ilyenkor az ember nagyon hamar megérzi a saját végességét is. Már az ókori Görögországban is fennmaradt egy ezzel kapcsolatos töredék, ami egy ilyen mélabús embernek a merengését írja le. Egy Teokritus nevű ember fogalmazta meg azt, hogy a remény az az élőké, de a halál az teljesen remény nélküli dolog. Azt mondja, hogy addig bízhat, addig remélhet az ember, amíg egészséges, és amíg el tudja látni a dolgait. Pál apostol viszont arra kíván rámutatni, hogy ez nem így van. Azért tudja ezt a keresztény ember tenni, mert Jézus Krisztuson keresztül tud a halál tényére is tekinteni. És nem csak addig érdekes az ember, és értékes, amíg dolgozni tud, hanem mindig is az. Számomra nagy megerősítés volt ebben, amikor néhány évvel ezelőtt egy beteg és nyugdíjas lelkipásztorral beszélgethettem. A nehézségei és a betegségei idején is komoly erőt tudott adni az őt látogató embereknek. Egyszer megfogalmazta azt, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy mindig velünk lesz, még a nehézségek idején is. Nem csak hirdetni tudta évtizedekig a szószékről, hanem ezt a saját szüksége idején is meg tudta élni, és komolyan tudta gondolni. És ez erőt tudott adni neki is, és jó magamnak is. A vigasztalás nem azt jelenti, hogy nem lesznek bajok a földi életben. Azonban erőt kapunk, hogy Isten meg fog segíteni minket a nehézségek idején is, hiszen van egy olyan cél, amire előre tekinthetünk. Az adventi időszaknak pont az a lényege, hogy a szomorúságainkban és a nehézségeinkben is lehet bátorításunk, vigasztalásunk, hiszen Jézus Krisztus az ő lelke által velünk van napról napra. Nem a külsőségekről szól ez az időszak, az adventi időszak, hanem arról, hogy Jézus az ő lelke által bennünk szeretne lakozni, és át szeretné formálni a mi életünket. Azonban, hogyha ezt át szeretnénk élni, akkor őszintén fel kell tenni a minket nyomasztó legmélyebb kérdéseket, ahogyan ezt tette a tesszalonikai gyülekezet is. Vigasztalni azt lehet, aki kimutatja és elmondja azt, hogy ő megerősítésre és vigasztalásra szorul. Nemrég hallottam azt, hogy a vigasztalás egy irodalmi műfaj, egy irodalmi sajátosság is lehet. Calvin János több olyan levelet is írt, amit ebbe a kategóriába lehetne besorolni. Egy alkalommal Calvin olyan fiatal teológusoknak írt egy levelet, akik a síralomházban várták a kivégzésüket. Egyetlen egy bűnük volt ezeknek a teológusoknak, hogy nem tagadták meg a hitüket, hanem felvállalták azt nyíltan, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Egy gyülekezetbe ment szolgálni négy fiatal teológus, és akkor fogták el őket, és a síralomházba vetették mind a négyüket. És Calvin tudta őket bátorítani, tudta őket vigasztalni. És láthatjuk azt, hogy a keresztény vigasztalás az az élet-halál kérdésekben is felcsendülhet. Azért, mert Isten szent lelke előre tekint, és előre tud mutatni, hogy az élet nem pusztán 70 vagy 80 évig tart, hanem a hívő ember örökkön örökké Jézus Krisztussal lehet. Vigasztaljátok egymást, mondja az apostol. És ilyen vigasztalás lehet Pál apostolnak is a levele. Nem pusztán a tesszalonikai gyülekezetet, hanem minket is vigasztalni szeretne most Pál apostol, és azt szeretné, hogy előre tudjunk tekinteni Jézus Krisztusra. Felolvasott igében olvashatunk arról, hogy fel fog csendülni Isten kürtjének a hangja Jézus visszajövetelekor. Ez nem pusztán egy szép költői kép, persze az is, de a vigasztalás és Jézus Krisztus visszajövetele kapcsán komoly üzenete lehet ennek a képnek. Ugyanis az Ószövetségben a kürt, az nem pusztán a csaták, a hadba vonulás idején szólalt meg, hanem az ünnepekkor is. Az ünnepekkor is felcsendült a kürtnek a hangja. Az Ószövetségben van egy olyan történet, amikor ez a két vonás összekapcsolódik, amikor ez a két vonás egy szoros egységet alkot. A kürt hangja vigasztalás is volt, hiszen Isten volt az, aki lerontotta Jerikó városnak a falait. Hiszen a nép, amikor a hetedik napon megkerülte a várost, akkor nem a harci kürtöket fújta meg, nem azokat a kürtöket, amelyekkel a hadba szokták hívni a népet, hanem azokat a kürtöket fújták meg, amely az ünnepre emlékeztet. És ennek komoly üzenete lehet a számunkra, mégpedig az, hogy Jézus Krisztus volt az, aki a végső győzelmet aratta. Ő volt az, aki győzött a halál felett. Nem nekünk kell ezt a harcot megvívni, és Jézusban bízva mi is hallhatjuk ennek a kürtnek a felcsendülését, és ennek a kürtnek a felcsendülése örömet és győzelmet jelenthet mindannyiunk számára. További gyakorlati üzenete ennek a felolvasott történetnek az, hogy nem csupán Jézus Krisztussal, hanem egymással is lehetünk a mennyei dicsőségben, nem egyénileg, hanem közösségi szinten hallhatjuk és láthatjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. Azért is mondja Pál apostol, hogy vigasztaljátok egymást. Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Nem pusztán az apostol, hanem mi is végezhetjük ezt a szolgálatot. Elsősorban azért, mert közösségben leszünk egymással, közösségben leszünk azokkal a mennyországban, akik elfogadják Jézus Krisztus megváltó szolgálatát és megváltó munkáját. Egy közösség, mégpedig az egyház részeként fogjuk megtapasztalni Jézus Krisztus győzelmét és Jézus Krisztus diadalát. Az üdvösség nem pusztán egyéni, hanem közösségi kérdés is. Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Ebből kifolyólag nagyon szomorú látni a keresztény közösségeken belül és a keresztény emberek között, amikor valami széthúzás, feszültség és meg nem bocsátás van. Azért is szomorú ez, hiszen egy szél lebeg a szemünk előtt, ugyanannak a kürtnek a felzengését várjuk mindannyian keresztény emberek. A hívő embereknek ugyanaz a végső váradalma, és a hívő ember nem megsebzi, hanem vigasztalja, segíti a másikat, hiszen előre Jézus Krisztus visszajövetelére tekint. Vajon mennyire igaz az, amit az első keresztjénekre mondtak? Azt fogalmaztak meg többen az első keresztjénekre nézve, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást ezek az emberek. Ezekből a gyakorlati útmutatásokból és Pál apostol leveléből láthatjuk azt, hogy a keresztjén várakozás a semmiképpen sem jelent tétlenséget. Nem úgy kell Jézus Krisztus visszajövetelét várni, ahogyan ezt a 19.-20. századi Amerikában tették, hogy kimentek fehér ruhában a hegyoldalakba, fehér ruhába felöltöztek, eladták a házukat, felnéztek az égre, és várták azt, hogy Jézus mikor fog megérkezni. Jézus Krisztus visszajövetelét úgy kell körülbelül várni, mint amikor egy vendég érkezésére, mint amikor egy vendég eljövetelére készülünk. A Jelenések könyve azonban egy sokkal szebb képet használ ennél. Azt olvassuk, hogy az egyház, mint egy feldíszített, felékesített mennyasszony várja Jézus Krisztusnak az eljövetelét. A bevezető példában utaltam szegény várakozó feleségnek a tragédiájára. Azonban Jézus a benne hívőknek és a benne elhunytaknak nem pusztán egy szobrot fog a mennyei valóságban felállítani, hanem a benne hívők örökkön örökké vele lehetnek. A kérdés már csak az, hogy hisszük-e ezt, tudunk-e ilyen szívvel várakozni Jézus Krisztusnak az eljövetelére. Nem az a fontos, hogy az én életidőm alatt fog ez megtörténni, vagy később. Az a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus beköltözötte már az én szívembe. Azt számít, hogy tudom-e hittel várni a vele való találkozást. Pál apostol azért is tudta megfogalmazni ezt a levelet, mert ő hittel tudta várni Jézusnak az eljövetelét. Azért, mert várta és szerette őt. Ahogyan a mennyasszony az urára, ő is úgy vágyakozott Jézusra, mint az ő urára, mint az ő szabadítójára. Isten adja, hogy az ő lelke által mi is felkészülten tudjunk az ő színe elé állni, és Isten adja, hogy a nehézségek idején, előre tekintve Jézus Krisztus győzelmére és visszajövetelére tudjuk egymást egy közösségként vigasztalni és egy közösségként segíteni. Isten adja, hogy ez így tudjon megvalósulni ebben a közösségben is. Amen.